Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben az Úr Jézus megparancsolta ezt nekünk. És hozzájuk menvé Jézus szól a nékik mondván. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, így éritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Értek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Nem élt még ez a kis ember gyermek a föld színén, szülei sem ismerhették még, és te Jézus érte is megszülettél. Még te rólad mit sem tudhat, most mégis hisszük, elválasztod önmagad számára, tulajdonoddá teszed Szeretnénk ezt hinni, és így neked ajánlani őt, és ezért könyörgünk a szülőkért, kereszt szülőkért, hogy hadd értsék ezt, és ezért néked tetsző módon vezessék, segítsék, neveljék őt. Kérünk, Urunk, Szofi élet útjáért. Előttünk titok, hogy mi következik, de előtted nyilvánvaló minden. Ezért is könyörgünk, hogy állj majd mellette, vigyázd, óvd életét, és engedd meg neki, hogy egy napom átélje a legnagyobb csodát, hogy kegyelmedből üdvösséget adsz neki. Kérünk, Urunk, szerető Krisztus Jézusunk, áld meg, amit cselekszünk, a te parancsodra és a te nevedbe most. Amen. Szofi, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet is foglaljó helyet, és keresse ki a 225. számú dicséretet. Hány versszakkal énekeljük? Négy. Négy versszakkal énekeljük a 225. számú énekünket.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részéből, a 7. verssel kezdődő és a 12. verssel bezáródó igeszakaszból. A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére Pál prédikálnékik, mivel hogy másnap el akart menni, és a tanítást megnyújtotta éjfélig. Volt pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe voltak gyülekezve. Egy Eutikus nevű ifjú pedig ül az ablakban, mély álomba merülve. És mivel hogy Pál sokáig prédikált, elnyomatván az álom által alá esett a harmadik rendházból, és halva véteték föl. Pál pedig alámenvén reáborult, és magához ölelve ezt mondta, ne háborogjatok, mert a lelke benne van. Aztán fölment, megszegte a kenyeret, ettek, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén úgy indult el. Felhozták pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódtak. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ígéreteidhez hűséges vagy, és el nem felejted azokat. Köszönjük, hogy nyomorúságainkat ismered, és nem hagysz bennünket azokban még akkor sem, ha nem a sors vagy az élet körülményeink vittek azokba bele, hanem magunk sodródtunk azokba. Köszönjük, hogy a Jézusban velünk is kötött szeretet szövetségedet megtartod minden áron. És ha mi eltávoztunk volna tőled, te akkor is ott vagy, egészen közel hozzánk, egy imádságnyi közelségben, és ha újra fohászkodunk, könyörgünk hozzád, te meghallgatsz irgalmasan bennünket. Szólj most hozzánk, Urunk! Figyelünk rád! Vigasztalj, gyógyíts, erősíts minket, és ígéddel vezess világos útakon. Ami Urunkért, Jézusért, köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 130. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 8. részéből, annak 55. versét, az 55. vers első mondat részét. És visszatért annak lelke, és azonnal fölkelt. Foglaljunk helyet. Még azok is tudják, akik Bibliát a kezükbe nem szoktak venni, talán soha nem is volt még a kezükben Biblia, vagy csak mint könyvet vették a kezükbe, és nem mint szent írást, Isten valóságos beszédének a könyvét. Még azok is tudják, hogy a szentírásban, a Bibliában sok csoda történet van. Olyan események vannak benne, amelyeket így fogalmazunk, hogy csoda, csoda történet. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben, tehát a Biblia egészében találhatók ilyenek, amelyek természettudományos ismereteinkkel nem érthetőek, tulajdonképpen fel sem foghatóak, és semmiképpen meg nem magyarázhatóak. Ezért nevezzük őket csodáknak. Vannak olyan emberek, amikor erről hallanak, hogy a Bibliában ilyen történetek is vannak, amelyeket csak így tudunk értelmezni, megfogalmazni, hogy csoda, helyből elutasítják. És azt mondják, hogy amit az értelmemmel be nem fogadhatok, amit igazán meg nem érthetek, amit természettudományos módon meg nem lehet magyarázni, azt én nem tudom elfogadni. Az valószínűleg nincs. Valószínűleg meg sem történhetett, vagy talán nem úgy történt, de sokkal inkább azt mondják az ilyen Bibliát nem ismerő, bibliai csodákról is halló emberek, hogy az nem lehetséges. Ilyen nincs. Ezt csak kitalálták. Testvérek, a 21. századi embernek azonban óvatosabban kellene ezekkel a fogalmakkal dobálóznia, hogy lehetetlen. Hogy lehetetlen. Vagy hogy képtelen. Vagy hogy ilyen nem történhet. Óvatosan kellene fogalmazni, és vigyázni arra, amikor azt mondjuk, hogy ez elképzelhetetlen. Mert olyan dolgokat ért meg a tudomány, fedez föl, döbben rá, amelyekről 50 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy elképzelhetetlen. Hogy lehetetlen. Mert az akkori természettudományos ismereteink szerint tényleg lehetetlennek tűnt. Vigyázzunk nagyon azzal, amikor valamire, amit nem tudunk befogadni, mert a meglévő ismereteinkbe, többek közt tudományos ismereteinkbe nem fér bele, nem mondjuk rá olyan könnyedén, hogy ez lehetetlen, se azt, hogy hihetetlen. Testvérek, mennyi mindenre mondta a fizika és a matematika tudománya, hogy ez állandó, hogy ez axióma, hogy erre épül föl a fizika tudományának sok ága. Ez soha nem változik meg, és megváltoztak. Ilyen állandónak hitt igazságok. Ilyen mozdíthatatlannak tűnő szellemi kősziklák, tudományos kősziklák, mégis mozdíthatóvá lettek. Ezért vigyázzunk nagyon, könnyedén ne mondjuk rá arra, amit a Biblia nyelvén csodának fogalmazunk, hogy ez lehetetlen, vagy ez képtelen, vagy hogy ilyen nem történhetett, vagy nem történhetik. Kedves testvérek, én úgy látom, hogy éppen, hogy az ellenkezője felé tartunk. Öröknek, állandónak tűnő törvények, fizikai állandók, matematikai axiómák változnak meg. Mozdíthatatlannak vélt természettudományos igazságok mögé kérdőjelek kerülnek. Aztán vannak, akik éppen azért, mert hogy a tudomány ilyen gyors léptekkel halad előre, és hajdan volt hihetetlen, ma már bizonyítottan létező dolgok vannak, szóval sokan úgy gondolják, hogy a bibliai csodákat próbáljuk megmagyarázni a tudomány éppen való eredményeivel. És aztán vannak olyanok, akik, én is ezek közé tartozónak vallom magamat, akik gyermeki hittel el tudjuk fogadni, én el tudom fogadni mindazt, ami Isten ígéjében írva van. Ha végig gondolom, hogy mikor 21 évesen először prédikáltam, és most több mint 40 évvel később beszélek egy bibliai csodáról, mekkorát változott közben a világ. A tudomány hány hihetetlen lett hihetővé. Én gyermeki hittel elfogadom, amit olvasok Isten igéjébe. Azt is megmondom, hogy miért. Mert én nem csak hiszek Istenben, hanem tapasztalom Isten hatalmát. Átélem. Számtalan dolog történt és történik velem és a családommal. Akik valamit elhittünk Isten szavára, és megtapasztaltuk a megtörténtét, a valóságát, ami hihetetlennek tűnt. És ez nem azért van, mert én pap vagyok, hanem azért van, mert Isten hatalmát csak azok tapasztalják, de azok mind megtapasztalják. És nem kell úgy élniük, hogy egész életemben csak hiszek, de soha nem tapasztalok. Csak azok tapasztalják meg Isten valóságos hatalmát, akik egyszer engednek annak, amit Isten nekik mond. Csak egy dologba engedj. Csak egy dolgot tegyél meg, amit Isten igéjéből hallasz, megértesz, és az engedelmességedben megjelenik Isten. Aki kétkedőn boncolgatja Isten titkait, azelőtt Isten hatalma mindig zárva marad. És előbb-utóbb feladja, és azt mondja, hogy mert nincs Isten. Csak azért, mert ide nem fért be. Vagy ide nem jutott be. Kedves testvérek, aki megtapasztalja Isten hatalmát, az gyermeki hittel él, és bármit olvas Isten igéjébe, elhiszi. És aztán átéli, hogy igaz. Átéli, hogy igaz. Mai napi igénk, ez a napi bibliaolvasó kalauzunk szerinti újszövetségi igénk, éppen egy ilyen csodáról szól. Gondolkoztam is rajta a hét elején, mert mindig előre olvasom a vasárnapi igét, hogy gondolkozhassak rajta Isten előtti csendekben. Vajon jó lesz, ha én erről beszélek? Vajon nem úgy lesz-e, hogy akik ezt végighallgatják, az lesz bennük, hogy na, szegény egyház vallás, meg ez a pap, ezek még mindig itt tartanak, halottat feltán, persze, persze. Aztán meggyőzött Isten szent lelke. És a magam számára így fogalmaztam, hogy szeretnék ma a szent lélekvándorlásról beszélni. Éppen e halott támasztó történet kapcsán. Arról szól ez az elbeszélés, hogy Pál apostol hosszan prédikál, remélem én olyan hosszan nem fogok, hogy egy Eutikus nevezetű ifjú, aki fönt ült abban a helyiségnek az ablakába, ahol Pál prédikált, elaludt. Néha hallom, amikor egy-egy idősebb testvér elalszik, megértem őket. Megértem őket. Úgy vagyok vele, hogyha Pál apostol igehirdetésén is el lehetett aludni, akkor miért pont Takaró Tamásén ne lehetne elaludni. Úgyhogy én nem is zavarnám őket, hadd pihenjenek nyugodtan, nyilván fáradtak, és meg is érdemlik azt a pihenést, vagy olyan fizikai állapotban vannak, hogy jól esik nekik itt elüldögelni, és egy kicsit aludni. Ám aludjanak. Szóval Pál apostol prédikált, és egy ifjú, nem is egy vén, egy ifjú elaludt, és leesett a harmadik emeletről, kizuhant és meghalt. És azt olvastam ugye a történetből, hogy Pál lement, átölelte, nagyon fontos lesz ez később, átölelte, és azt mondta, hogy él. És aztán visszament Pál, folytatta a beszédet, hajnalig együtt voltak, képzeljétek el, ha nekünk órákig együtt kéne lenni, jaj! Ez az egy óra is milyen nehéz tud lenni, igehirdetést hallgatni. Pedig ez az ifjú is azért aludt el, mert így mondja az ige, hogy Pál elnyújtotta a tanítást. Isten tudja, hány óráig beszélt. És még utána szeretett vendégséget is tartottak. És mikor mindennel végeztek hajnalba, följött a fiatalember, és nagyon boldog volt a közösség, hogy él. Kedves testvérek, a bibliai csodák közül kétségtelenül a halálból való feltámadás, feltámasztása legkülönösebb. Akik ismerik a Szentírást, tudják, hogy nagyon sokféle csoda történet van a Bibliában. De azt hiszem, ennél hihetetlenebb, ennél különösebb, mint hogy valaki meghal. És mégis valakinek a hatására a halálból előjön. Nézik emberek, és látják, hogy halott, és aztán nézik emberek, és látják, hogy él. Nyilván nincs. Most hát nézzük a Szentírás egészén keresztül, és egy konkrét történetre is figyelve. Milyen üzenetei vannak Isten igéjének a mi számunkra? Ebből és ezekből a késő felsorolandó halottakat feltámasztó eseményekből. Most kedves testvérek, onnan kell elindulnom kicsit messziről, hogy ahhoz, hogy valamit megértsünk ebből a titokból, tudnunk kell, hogy mit mond a Szentírás, nem az emberek, nem a különböző tudományok, nem a profán gondolkodás, hanem maga a Biblia. Mit mond Istenről, hogy ki az Isten? És mit mond az emberről, hogy kicsoda az ember? Egyébként a két legnagyobb kérdése az emberiség örök életének. Nincs nagyobb kérdése kettőnél. Az elsőre Isten maga adja a választ. A másodikra Isten igéje is ad egy választ, meg a tudományok is adnak válaszokat. De igazán megválaszolni nem tudták még. Ezért a legkritikusabb tudományok azok, amelyek az emberrel foglalkoznak. A legtöbb probléma azokkal a tudományokkal van, amelyek velünk foglalkoznak. Nos, mit mond az ige, mit mond Isten önmagáról, hogy kicsoda ő? Azt mondja a Szentírásban, Isten úgy jelenti ki magát, mint örökkévaló, mindenható, teremtő és gondviselő Isten. Örökkévaló, nincs kezdete, és nincs vége. Örökkévaló, mindenható, omnipotens. ez így van latinul, omnipotens, mindenható, örökkévaló, mindenható. Teremtő, mindent ő teremtett. És gondviselő, mindent Isten tart fent. Úgy jelenti ki magát Isten a Bibliába, hogy a természet összes törvényét ő teremtette. Beprogramozta a természetbe az általa elgondolt törvényszerűségeket. De nincs alájuk vetve az Isten. Mi mindegyiknek alá vagyunk vetve. Isten egyiknek sem. Isten minden természeti törvénynek, amelyet megalkotott, felette van, ura annak. Nem úgy van, hogy Isten van a világban, hanem hogy a világ van benne Istenben. Ahogy Pál apostol mondja az aténi beszédben, Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Mi gőgösen azt szoktuk mondani, hogy hát ha majd akarom, befogadom, ha akarom, elhiszem. Fordítva van, testvérek, fordítva van. Nem Isten kerül belém. Én vagyok, élek és mozgok Istenben. A létem Istenen belül van. Gondoljátok csak el, hogy ennek a hite bizonyossága okán mondunk imát. A világ minden népe imádkozik. De vajon miért? Miért imádkoznak a világ népei? Független attól, hogy melyik valláshoz tartoznak. Független attól, hogy milyen hit szerint hisznek. Miért imádkoznak? Azért, testvérek, mert először hiszik, s majd megtapasztalják, hogy Isten van. És hogy Isten mindenható. És hogy azért imádkoznak, hogy ezt a mindenható Istent bekönyörögjék az életükbe. Igen, azért imádkozunk, mert hisszük, hogy Isten él, hogy Isten lát, tud rólam mindent. Atyámnak szólíthatom. Ezért mondja Jézus, hogy kérjetek, és majd kaptok. Ezért imádkozunk. Hisszük, hogy Istennek van hatalma bármit megtenni. Ezért imádkozunk. Ezért imádkozik a haldokló, a gyógyíthatatlan beteg, a kétségbe esett élethelyzetben lévő. Ezért imádkozik, mert hiszi, hogy akit megszólít imádságban, annak mindenre való hatalma van. Hiszi, hogy Isten átlépheti ő érette a természet minden törvényszerűségét. Ezt hívjuk csodának. Mikor valakivel olyan történik, ami nem kellene, vagy lehetetlen, hogy megtörténjen vele. Azért imádkozunk, hogy ezt a mindenhatót kérjük, könyörögjünk neki, hogy a te hatalmaddal, ha kell, Uram, én értem, az általad teremtett világmindenség minden fizikai törvényszerűségét átlépve cselekedj. Mersz így imádkozni? Másként nem is szabad. Másként felesleges, értelmetlen. Csak ha hiszed, hogy ki az Isten, hogy mindenható, hogy örökkévaló, hogy teremtő, hogy szeret, hogy ott vagyok a tenyerén, hogy benne vagyok Isten szeretetébe, hogy benne vagyok Isten bölcsességébe, hogy benne vagyok Isten figyelmébe, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hiszed-e, hogy a javadra Isten bármikor beavatkozhat a természet általa alkotott bármilyen törvényszerűségébe, hogy megváltoztassa azt? Hiszed-e ezt? Jézus sokszor megtette, hogy mielőtt valami különöset tett, csodát, rákérdezett. Hiszed, hogy megtehetem? Vagy okoskodsz? Vagy maradsz inkább béna, vak, beteg, elesett? Hiszed, hogy én ezt megcselekedhetem? És kicsoda az ember? A Biblia szerint Isten alkotása. Testestől, lelkestől. Így mondjuk, nem a magamé vagyok, hanem Isten tulajdona. Tévedés azt hinni, hogy a testem az enyém. Megbolondítják az embert, és azt mondják, azt csinálsz a testeddel, amit akarsz, mert a tiéd, nem a miénk. Istené, testestől, lelkestől, nem vagyok a magamé. Mikor nagyon a kezünkbe vesszük a magunkét, magunkénak gondoljuk, akkor tönkre is tesszük. Tönkre tesszük, amit Isten kezéből kiveszünk, és azt mondjuk, hogy ez az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok. Szabadságnak hazudják, és bedőlnek az emberek. Fiatalok és vének egyaránt. Azt mondja az ige, hogy mikor Isten kiformálta a földnek porából az ember testét, akkor ő maga életnek lehelletét lehelte az emberbe, ezt mondja a Biblia. Így lett az ember élő lélekké. Van tehát bennünk egy örökké való rész, amit Isten lehelt a teremtéskor belénk. Ez nem halhatatlan, hanem haláltalan. Ez nem hal meg. Mert az örökkévaló lehelte belénk az életnek lehelletét. Van egy elmúló részünk, és van egy örökkévaló részünk. Az, amit mi életnek vagy léleknek nevezünk. Ezért, testvérek, a Biblia szerint az ember legnagyobb kérdése, hogy kié az élete, kié a lelke, kié az örökké való részem. Az ideig valóra azt szoktam mondani, hogy ez az én testem, azt csinálok vele, amit akarok, az se igaz. De a test mandátuma lejár, a léleké, az életünké soha, mert az Isten által került belénk, az örökké valóból. Mi történik a halálba velünk? Kedves testvérek, azé lesz a lelkünk, az életünk. A halálunk után, akié volt az életünk végén, azé lesz a halálunk után. És ide kapcsolódik az üzenet, a lélekvándorlás kérdése. Hiszen a halálban elválik egymástól a test és a lélek élet. Elválik egymástól. A test elindul az elmúlás felé. A lélek, az élet, de azzal mi lesz? Ma általánosan elfogadott gondolkodás az, hogy a lélek elkezd vándorolni. És nagyon sokan beszélnek erről nagyon komolyan. A lélek vándorlásáról. Nyilván nem tudják, hogy a hinduizmusnak és a buddhizmusnak alaptétele ez. Semmi köze nincs a kereszténységhez, a Bibliához. Ott csak egy szent, különös lélekvándorlás van. És nem az, amit a hinduizmus és a buddhizmus tanít. Annak pedig az a lényege, hogy Az ember lelke, amikor elválik a testtől, mondja a hinduizmus is, a buddhizmus is, és keresztény ruhába öltözött, kereszténynek gondolt, zagyva hitű emberek is, mert nem tudják, hogy mi ez. Azt gondolják, hogy a lélek, mikor kimegy az emberből, az élet, mikor kimegy az emberből, beköltözik, újra születik egy másik testbe. És a lélek sorsa az, hogy mindig újra születik egy másik testbe. Ez a lélek vándorlása. Miután a lélek halhatatlan, haláltalan, miután az élet nem tud meghalni, csak a test tud meghalni, ezért az ember szeretné tudni, hogy de mi lesz akkor vele, ha ez így igaz. A kereszténység is azt mondja, hogy a lélek él a test halál után. A buddhisták is, a hinduisták is, meg mindenki azt mondja. De mi lesz vele? Testvérek, a lélekvándorlás mögött egyrészt ott van egy hit. Annak a hite, hogy az ember test és lélek. És hogy a lélek nem hal meg. De ott van mögötte egy nagy adag hitetlenség, amely azt mondja, hogy a léleknek, ha a test meghalt, nincs végső állandó helye. A spiritizmus, hogy egy-egy elhunyt lelkét elő lehet hívni, csak megfelelő médium kell a szeánszhoz. Éppen erre épít, hogy a lelkek valahol kóborolnak, mikor meghal egy ember. Azt jól érzik, hogy nem hal meg a lélek. Így van. De azt már nem hiszik, amit erről Isten ígéje tanít. Az is lehet, hogy nem tudják. Nos hát, testvérek, mit tanít Isten ígéje? Néhány rövid halottámasztásos történetre utalok. Kedves testvérek, Illés és Elizeus az Ószövetség két legnagyobb prófétája. Mind a ketten támasztottak föl elhunyt embereket. De nagyon érdekes, Illés próféta például, amikor a sáraptei özvegy gyermekét föltámasztja, akkor így imádkozik Istenhez. Térítsd, Uram, vissza, térítsd vissza e gyermeknek lelkét ő belé. És meghallgatta Isten, olvassuk a Bibliában Illést, és mit csinált a lélek? Visszatért. Visszatért bele a lélek, az élet. Ezt nevezem szent lélek vándorlásnak. Elízeusnál is olvasunk ilyen történetet. Ott is egy halott gyermekről van szó. Nagyon érdekes, hogy mindkét próféta ráborult az elhunytra. Melegítette a testével. És mindkettő lehelt belé. Mindkettő azonban imádkozott, és Isten erejét kérte, hogy az elhunyt feltámadjon. Jézusnál többször is olvasunk, Jairus leánya, a naini ifjú, vagy a legismertebb, amit sokan ismernek, Lázár története, aki már negyednapos halott, és mondják a testvére, hogy ne menj közel a sírjához, mert már szaga van, oszlik a teste. És Jézus feltámasztja, gyere ki, mert van hatalma hozzá. Jézusban Isten járt közöttünk. Isteni hatalommal, mondja Jézus. És azt olvassuk, hogy visszatért annak lelke. Amikor meghalt, elhagyta a lélek élet. Szóval, amikor Jézus visszaadja az életét, így mondja az ige, és visszatért annak lelke ő belé. Ezt szeretném egy kicsit most aláhúzni végül, hogy visszatért. Elhagyta, visszatért. Pál apostol is ugyanezt teszi, amikor Eutíkuszt, aki kiesik a harmadik emeletről, életre támasztja. Egyébként érdekes ez, Eutíkusz, ez a görög név magyarra fordítva azt jelenti, hogy szerencsés. Erre mondja a latin, hogy nomen est omen. A név ugyanaz, mint ami a sorsa lesz az illetőnek. Eutíkusz a szerencsés. Jó névválasztás volt. Fontos egyébként a névválasztás a gyermekeinknek. Nos, mit kell mindezekből megtanulnunk? Testvérek, azt, hogy amikor a Biblia lélekről és életről beszél, egy dologról beszél. Elválaszthatatlan a lelkünk és az életünk. Ezért, hogy mi lesz velünk halálunk után, a lelkünk és az életünk szorossága miatt, attól függ, hogy a földi életünkbe mi volt a lelkünkkel és az életünkkel. A halálban azonban kimegy belőlünk, ahogy olvastam az igébe. De nem megy át senki másban, nincs lélekvándorlás. Minden esetben ugyanaz a lélek ment vissza, ugyanabba az emberbe, akit Isten profétái, vagy Jézus, vagy Pál feltámasztott. Nincs vándorlás. Mindig ugyanaz. Sőt, azt mondja Isten igéje, hogy a világ végét követő utolsó ítéletkor Jézus elé állítatnak a földnek összes valaha élt emberei. Így mondja a Biblia, kiadják a tengerek a halottaikat, akik ott haltak meg. Kiadja a föld az összes eltemetett halottat. És mit mond Isten igéje? Hogy lesznek ezek a kikerülő, előjövő testek újra élő lényé? Hogy az élő lelkük visszaköltözik beléjük. Ugyanaz. Nagyon szoros kapcsolat van a földi életünk és a földi élet utáni életünk között. Az fog folytatódni hitben, amit itt megéltünk. Aki Istent elutasítva élt, azt fogja tovább élni. Aki hitben élt, az azt fogja tovább élni. Örökre. Mert soha nem hal meg a lelkünk. Az élet, amit Istentől kaptunk. Soha. Amit mi halottámasztó csodának nevezünk, azt minden esetben Isten végezte el. Mert övé a hatalom. Menjen és földön. Örökkön örökké. Néha emberi eszközöket is használt. De azok mind tudták, hogy a hatalom, amely által cselekszenek, nem az övék. Jézust is Isten hozta elő. A nagypénteki kereszt halál után, húsvét hajnalán, a halálból. Befejezem, azt tanítja Isten igéje, hogy nem a halál a végső állomása az emberi életeknek. Nem a temetőkertek, nem a kolombáriumok, nem a porladás. Isten mondja ki az utolsó szót minden emberi élet felett. Ott leszünk feltámadásunk után, és azzal leszünk, akiben hittünk. A földi életre éppen ezért boldog reménységgel néz. ha hitben élsz. És könyörög, ha még nem hiszel. Hadd bátorítsak végül mindenkit, higgy az Úr Jézusban, és üdvösséged lesz. Mind neked, mind az egész házad népének. Áldjon meg ezzel mindannyiunkat Isten. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy benned legyőzetett a halál örökre. És van élet, és van örök élet, és köszönjük, hogy abban veled együtt lehetünk. Ahogy hitben már itt együtt vagyunk veled, és évszázadok, évezredek óta emberek tömegei, milliói vannak hitben együtt veled, a földi létben, hogy majd együtt legyenek az örökké valóságban. Köszönjük mindazt, amit erről te tanítasz nekünk. Áldunk és magasztalunk, hogy boldog reménységgel élhetünk. Hordozhatjuk feladatainkat, végezhetjük a ránk bízottakat, szenvedhetjük a szenvednivalókat, mert tudjuk, hogy a végső szó a tiéd. Áldunk és magasztalunk, hogy ez így igaz. És köszönjük, hogy ránk nézve is pontosan így igaz. Hadd tölts el a szívünket öröm, hála és köszönet ezért. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat, kedden élő 10 órakor asszonyóra van, az esti férfi bibliaóra elmarad, mert egyházmegyei közgyűlés van kedden délután 4 órától Gazdagréten, ahova mindkét lelkipásztornak kötelező módon ott kell lennie. Szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtök délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet. Pénteken lesz a mostani időszak utolsó összevont ifjúsági biblia órája szeretett vendégséggel együtt. Ez egy ilyen idényzáró óra lesz. Tehát pénteken este 6 órakor közös ifjúsági biblia óra a nyár előtt. Bizonyára tudjátok, hogy a nyár folyamán 5 tábort is szervezünk, 5 olyan hetünk is lesz, amikor fiatalokkal táborozni indulunk. Vasárnap 10 órakor vannak az istentiszteleteink, ugyanakkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk, 11:30-tól pedig a kórus próbál ma is. Testvérek, akik elmaradtak a pünkösdi hála áldozati borítékos adományukkal, azokat arra kérjük lehetőségük szerint, pótolják azt. Akik pedig az urkúti gyűjtésre pénzt ajánlottak meg, azoktól kérjük, hogy a megajánlásaikat kezdjék akik nem tették még meg, behozni. Tervezünk egy egyhetes munkát, Urkúton rövidesen odaindulunk, ahol elkezdjük az építkezést is, mindenképpen anyagi segítségre szükségünk van. Előzetesként jelentem, hogy kórusunk évzáró koncertje június 16-án vasárnap este 6 órakor lesz itt a templomban. És végül ma délután 4 órakor lesz Temesvári Imre lelkipásztor beiktatása a Csepel királyerdői lelkészi állásba. Ezt azért hirdetem, mert Imre ebből a gyülekezetből indult, itt volt cserkész, itt konfirmált, itt kötött házasságot, ide járt teológusként homiletikai gyakorlatokra, édesanyja, két testvére mind a mai napig gyülekezetünk hűséges áldozatokat vállaló tagjai. Tehát ma délután 4 órakor Csepel királyerdőn Temesvári Imre testvérünk lelkipásztori beiktatása lesz. Isten tiszteletünk végén a himnusz éneklés előtt 133. zsoltárunkat énekeljük. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség, az atyafiak közt az egyenesség.